erről lesz szó. De szeretném, hogy ezt az órát úgy csinálnám, hogy itt azért egy csomó olyan információt fogunk összegyűjtögetni, amiket ugye levelezősök lévén, akik azért már nyitott szemmel éltek ebben az országban, hogy mindenféleket már csináltak, hogy mindenféle helyeken dolgoztak. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek sok olyan tapasztalata van, amit ide be lehetne csatlakoztatni. Ugye jelekről és kommunikációról fogunk beszélni. Tehát én nem szeretném azt, hogyha csak én egyfolytában beszélnék, hanem nyugodtan megtehetjük azt, hogy amikor ellenvéleményük van, vagy jó példát kijutnak az esőkbe, vagy ilyesmi, hogy akkor nyugodtan bele lehet szólni, tehát ez nem kell, hogy egy ilyen egyoldalú információ folyam legyen. Na, most viszont, hogy miről lenne szó? Hát megpróbálom, ugye, mert eléggé kevés azért az időnk, ez a 8x2 óra, ebben megpróbálok beletenni olyan kérdéseket, amelyek a mai, hogy mondjam, jel- és kommunikáció elmélet szempontjából érdekesek, tehát amik a mai kutatásokban jelentősek. Persze régről fogok elindulni, tehát egyrészt hozzá szeretném tenni azt, hogy ennek a két havi előadás sorozatnak ugye van egy bizonyos íve, amit szeretnék végigmenni, ugye egyrészt az az ív, ami arról szól, hogy itt különböző elméleteket fogunk végignézni, olyan elméleteket, amelyek tudománytörténetileg is illeszkednek egymáshoz, olyan értelemben, hogy különböző problémák merülnek fel, amelyekkel különböző elméletek születnek, és egy elmélet ugye jó sokáig tartja magát, divatos, sokan követi, míg, most a divatos, nem negatív értelemben mondtam, egészen addig, ameddig olyan újabb problémák merülnek fel, amit ahol az elmélettel nem lehet kezelni. Tehát az egyik célom az lenne, hogy mi kritikusan kezeljük az elméleteket, és mindig megtaláljuk azt, hogy hol vannak azok a problémák, ahol egy elmélet nem képes kezelni már a helyzetet, és akkor ugye jönnek újabb iskolák, újabb elméletek. Tehát ez az egyik vezérlő fonal ennek a kurzusnak. A másik, és ő ugye bocsánat, még ebben az értelemben ugye ez egy kicsit így történetileg is épül, hát persze főleg 20. századi, meg néhány 21. századi elméletről lesz szó, de még azért vissza fog menni régebbi korokra is. Szóval az egésznek lesz egy ilyen tudomány történet, illetve tudomány elméleti íve. A másik ív, amit szeretném, hogyha mindenki nagyon figyelne rá, ez pedig az, hogy hol olyan elméletek kerülnek előtérbe, amelyek általános, univerzális, az egész társadalomra érvényes szempontokat vesznek figyelembe, olyan képességeket, kompetenciákat írnak le, olyan stratégiákról szólnak, amelyek az egész társadalomra egyformán jellemzőek, tehát ezeket fogom ugye univerzális elméleteknek nevezni, és aztán lesznek olyan elméletek, amelyek pedig már nem arról szólnak, hogy mi az, ami mindannyiunkban közös, amit ugyanúgy csinálunk, ami tehát mint egy ilyen kötőszövet lehetővé teszi, hogy a társadalom egyes egyénei és csoportjai azok valamit együtt csináljanak, hanem éppen a különbségekre fog figyelni, ugye ezek az elsősorban inkább szociológiai elméletek, amik tehát arról fognak szólni, hogy hol vannak azok a társadalmi különbségek, amelyek akár a kommunikációban, a jelhasználatban, a befogadásban, a média elméletben azt okozzák, hogy nagyon különböző eredményekkel vagyunk képesek működni, egyrészt hogy hol sikeresen kommunikálunk, hol nem, hol ugyanazoknak a kommunikációs aktusoknak más és más jelentéseket tulajdonítunk, és ez nem a véletlentől függ, hanem ugye vannak olyan társadalmi szabályok, olyan társadalmi különbségek, amelyek ezt befolyásolják. Tehát ilyen értelemben különbség lesz az elméleteink között a tekintetben, hogy azt célozzák-e meg, hogy valamilyen általános emberi képességet, tulajdonságot írjanak ele, és azoknak a működését vizsgálják, vagy pedig a társadalom különböző strukturális különbségeire épülő kompetenciákat és stratégiákat vizsgálják meg. Tehát ezt a különbségtételt még meg fogjuk tartani. Most az elején inkább azokról szeretnék beszélni, amelyek egyáltalán megalapozzák azt, hogy milyen axiomáka épülhetnek a jel és kommunikáció elméletek. Szerintem itt lesz egy csomó olyan, amit már mindenki ismer, úgyhogy azokon csak gyorsan átugrunk, csak azért, hogy legyen egy olyan közös tudásunk, amire hivatkozva aztán tovább lehet lépni. Tehát ugye először is azt kell hangsúlyoznom kell, hogy a kommunikáció az egy mennyire fontos alap terminusa a mindenfajta társadalomnak. Tehát ugye lesz szó kommunikációról, a kommunikációra fog főleg összpontosítani ez a kurzus. A kommunikációhoz azt meg fogjuk nézni, hogy mik azok a feltételek, amik lehetővé teszik, hogy mi emberek egyáltalán egymással kommunikálhassunk, tehát így jutunk el egy kicsit arra, hogy jelenlélettel is foglalkozunk, és szerintem itt nagyon érdekes játékokra van lehetőség, ugye, hogy megvizsgáljuk azt, hogy azok a jelek, amikkel körül vagyunk véve, azoknak az értelmezésében egyrészt milyen tudásra építünk, amikor értelmezzük ezeket a jeleket, hol fordulhat elő az, hogy ugye különböző olvasatai vannak a jeleknek. Tehát ez lesz az egyik témacsoport, amiről fogunk beszélni. Aztán utána ugye egy kommunikációs modellről fogunk beszélni, majd meg fogjuk nézni, hogy a személyközi és a tömegkommunikáció különböző elméletei hogy illeszhetők össze, illetve mi a különbség köztük, és ezt meg fogjuk nézni 21. századi szemmel is, amilyen most már amilyen. Ugye az, ahol a változás főleg az okozza, hogy egy csomó olyan új kommunikációs eszköz van a kezünkben, amelyik nem illik bele ebbe a korábbi megkülönböztetésbe, hogy ugye van a személyközi kommunikáció, ahol valakivel én beszélgetek, mondjuk egy bezárt szobában, meg van a tömegkommunikáció, ami mindenki számára elérhető. Tehát ez a sok új eszköz, ami a kezünkben van, ez bonyolítja a helyzetet, és ezért meg fogjuk nézni egyáltalán, hogy milyen új média kommunikációs vagy tömegkommunikációs elméletek vannak, és hogy ezek hogy illeszkednek a korábbi kommunikációs modellekhez, és utána így el fogunk jutni egy kicsit a közvélemény nyilvánosság kérdéséhez, hogy egyáltalán, hogy definiálhatjuk ennek is, milyen modelljei vannak, mit teszi lehetővé azt, hogy a nyilvánosság az úgy működjön, mint egy olyan kommunikációs teret, ahol tulajdonképpen a közügyeknek valamilyen fajta általunk elfogadott, normálisnak tekintett működése van, illetve hogy ezek a normák és szabályok meddig terjednek, ugye itt aztán jól lehet akár a mostani magyar politikai helyzetre is kitekinteni, hogy ugye meddig tart egy a nyilvánosságban egy vita, és hol kezdődik valami más. Illetve megnézhetjük azt, és ez itt szeretnék majd valamennyi hangsúlyt fektetni, hogy a nyilvánosságunknak nem csak szabályai vannak, tehát nem csak valamilyen normáknak kell megfelelnünk ahhoz, hogy sikeresen kommunikáljunk a nyilvánosságban, hanem bizonyos stratégiák is léteznek, és ugye ezek a stratégiák különböző módokon működnek. Megint csak azt kell mondani, hogy a mai magyar politikai helyzetben a stratégiák léte, illetve a stratégiáknak a nyilvános megjelenése, ugye azoknak a stratégiáknak, amelyeket az emberek általában nem szeretnek nyilvánosan megjeleníteni, és annak milyen következményei vannak, tehát itt nagyon közelről fogunk tudni ezt kapcsolódni, nem szándékom az, hogy itt bármilyen politikai állásfoglalásokat tegyünk, csak mindenki közben ugye gondolnak arra, hogy a kezére kaphat egy eszközt arra, hogy megértse azt a helyzetet, a struktúrájában vizsgálja meg azt a helyzetet, amelyet látunk magunk körül, és ami hát meglehetősen kaotikus. Tehát lesz szó erről, aztán lesz szó arról, hogy hogyan fejlődik az emberi kommunikáció, és hogyan jutunk el addig, amit úgy neveznek, hogy információs társadalom. Mit jelent ez az információs társadalom? Hogy néz ki Európában az információs társadalom? Van-e Magyarországon információs társadalom? Ha igen, akkor mennyire, ha nem, akkor miért? És hát fogunk beszélni arról, hogy ezeket az új kommunikációs technológiákat, vagy technikákat egyáltalán hogy használjuk, hogyan alakul át a használóknak a mindennapi gyakorlata annak következtében, hogy olyan eszközöket kapnak a kezükbe, amelyek új lehetőséget teremtik meg a kommunikációnak. És mindeközben szeretnék időnként egy kicsit ilyen kultúra-szociológia személy kitekintéseket tenni, úgyhogy ez jól is fog kapcsolódni a Veszeli Adam filozófushoz. Ugye különösen akkor, amikor a jelekről beszélünk, de akkor is, amikor a kommunikációról, ugye ez nagyon szoros kapcsolatban van a kultúrával. A kultúrát egyrészt kommunikáció útján nyerjük el, másrészt a kultúrán másból sem áll, mint bizonyos jelekből. És hát erről egy kicsit fogunk itt majd gondolkodni. Tehát nagyjából ez lesz a tematika, amin végig megyünk. Ha lesz időnk, ebben nem vagyok teljesen biztos, akkor egy kicsit arról is fogunk beszélni, hogy milyen nyelvi különbségeket lehet egy társadalmon belül tapasztalni, és hogy ez hogy függ össze a társadalmi struktúrával. Meglátjuk majd, hogy mennyire tudunk messzire jutni. De ez a tematikája ennek a kultusnak. És van hozzá még egy jó néhány magyar nyelvi irodalom, meg fogok adni olyanokat, tehát általában úgy szoktam megadni egy irodalmi jegyzéket, hogy vannak magyar nyelvű kötelező irodalmak, és utána van egy nagy halom ajánlott irodalom, amiben magyar is van, meg nem magyar is, főleg angol, amiket nem kötelező elolvasni, mert arra van ott, hogy akit egy-egy téma jobban érdekel, az tudja, hogy merre menjen tovább, illetve, hogy akik olyan szakdolgozatokat írnak, ami mondjuk ehhez a témához kapcsolódik, az tudjon tovább olvasni és keresgélni. Tehát ne ijedjenek meg majd, hogy egy baromi hosszú lista lesz a kurzushoz applikálva, külön lesznek a kötelező irodalmak, és utána az ajánlott irodalmak, és de abból sem is, se semmi nem lesz, csak tényleg az érdeklődés kedvéért. Na, tehát akkor abból indulnék ki, hogy amikor nyelvhasználatról és kommunikációról beszélünk, ugye akkor egyrészt emberi képességekről beszélünk, és méghozzá olyan emberi képességekről, amelyek a társadalom minden egyes tagja számára adottak. Sőt, azt kell mondanunk, hogy hát itt, ami minket érdekelni fog, az ezeknek a képességeknek a vizsgálata lesz, meg fogjuk próbálni modellálni azt, hogy milyen képességekkel rendelkezünk, amik lehetővé teszik a kommunikációt, amit lehetővé, mit jelent a kommunikáció ebben az értelmei, azt jelenti, hogy mi a társadalom tagjai képesek vagyunk verbális úton, tehát kommunikáció segítségével nézeteket egyeztetni, összeegyeztetni a cselekvési programjainkat, a viselkedésünket, a tudást át tudjuk adni ezen keresztül. Tehát azt kell mondanunk, hogy a kommunikáció teljesen alapvető, nélkülözhetetlen eleme annak a szerkezetnek, amit társadalomnak nevezünk, ugye egy alapkategória, egészen odáig megy, hogy korábbi elméletekkel szemben, amelyek ugye azt mondták, hogy nincs társadalom munka nélkül, tehát ugye a munka az, ami a társadalomnak tetté és alapot, mint egy axiomatikus elvként. Jürgen Habermas egészen odáig ment, hogy ugye azt mondta, hogy két ilyen alapvető kategória van, amire a társadalom épül, a munka és a kommunikáció. És ugye azt mondta, hogy a társadalom nem tud hasznos munkát végezni, anélkül, hogy a cselekedeteit össze ne hangolná, és ez már pedig kommunikációs úton zajlik. Tehát most nem akarok ezen tovább menni, ugye azt gondolom, hogy teljesen világos, ennek a kategóriának a fontossága, hogy csak hangsúlyozni szeretném, hogy ez mennyire alapvető kategória. Miért annyira alapvető a kommunikáció? Azért, mert másból sem áll a társadalom tulajdonképpen, mint relációkból. Ugye a társadalom az különböző emberek közötti viszonyoknak az összessége, és ezek a relációk ugye kommunikációs úton jönnek létre, és itt persze nem csak a verbális kommunikációra kell gondolni, nem csak arra, hogy ugye beszélünk egymással, meg így egymásnak leveleket írunk, hanem a kommunikációnak más útjait is használjuk. Ugye mondok ilyen példát, azt tegyük föl, hogy én most ide egy csadorba jöttem volna be, az ugye mindenkinek jelentene valamit. Vagy ma már kevésbé van így, de ugye régebben sok idős tanárnő elmesélte azt, hogy mindig hozták a jegyűt a kezükön, mert hogy az jelezte, hogy férnél vannak, tehát nehogy valaki a, mit tudom én, a környezetükből ugye megpróbáljon nekik, hogy mondjam, udvarolni, vagy akármilyen közeledést végrehajtani, mert a karika gyűrűje rettegő illetőfélkel van. Ugye persze látjuk azt is, hogy bizonyos társadalmi jelek, hogy mennek ki a használatból, és vagy hogy változik a rájuk vonatkozó használat. Tehát, ugye visszatérek arra, hogy miért hoztam ezt a példát, hogy maguk a relációk, az, hogy mi milyen viszonyban vagyunk, hogy kinek mit engedünk meg, hogy kit mennyire közel engedünk magunkhoz, hogy kit, kivel milyen témákat vagyunk hajlandók megvitatni, ez mind része annak a viszonyrendszernek, amely társadalmat alkotja, és az ezen belül való közlekedés, ugye az egymással a kapcsolattartása egyrészt ilyenek segítségével és kommunikációval történik. Tehát azt is mondhatnánk, hogy az ember attól kezdve, hogy társadalmi lény tulajdonképpen valamilyen fajta kommunikációs viszonyban van a többiekkel, és ennek a kommunikációs viszonynak az a legfőbb célja, hogy összehangoljuk a szándékainkat, cselekvéseinket, és tulajdonképpen ez nem másképp történik, mint hogy kölcsönösen megpróbáljuk egymást megérteni, tehát kölcsönösen hozunk létre jelentéseket, és kölcsönös megértésre törekszünk. Most ezt a kölcsönös megértést nem egy ilyen humánetikai értelemben értem, tehát hogy éljünk végésen mindegyik, és értsünk meg egymást, nem ilyen értelemben értem, hanem ugye természetesen a kölcsönös megértés az ellenséges viszonynak is az alapja. Ugye, ha én valakit meg akarok támadni, akár a magánéletemben, akár a politikában, akár ilyen módon, akkor értenem kell, hogy mit mond, értenem kell az ő álláspontját. Tehát a kölcsönös megértés az azt is jelenti, hogy nem feltétlenül értünk egyet valaminek a megítélésében, de értenünk kell azt, hogy mit mond a másik, hogy mi az ő álláspontja, hogy mit akar, mire vonatkoznak a jelentései, és így tovább. Tehát az egyik legfontosabb célja a társadalmi kommunikációnak, az tehát a kölcsönös jelentések kidolgozása és a kölcsönös megértés. Másrészt ugye borzasztóan fontos szempont az, hogy kommunikáció útján sajátítjuk el azt a tudást, amit a társadalom előttünk létrehozott. Sőt, azt is mondanám, hogy tulajdonképpen ez az egész tudás kommunikáció úton van tárolva. Tehát ugye az, hogy könyvek vannak, hogy írások vannak, hogy, és akkor itt megint azt mondom, hogy nem csak a nyelvi formában tárolt információra vonatkozik ez, ugye, hogy képtárak vannak, ahol festmények vannak, fotók, filmek, stb. Ezek mind kommunikációs aktusok, vagy mind kommunikációs aktusnak a termékei, és a kultúránk az tulajdonképpen ilyen kommunikációs aktusokból áll, az is összegyűjti azokat a jeleket, amelyeket állandóan értelmezünk, illetve gyakran természetesen újra értelmezünk. Tehát maga az egész kultúra a jelek segítségével, kommunikációs aktusokkal van létrehozva és tárolva, és természetesen továbbadva is. Ugye gondoljunk egy egészen egyszerű oktatási folyamatra, akár olyan, amiben most vagyunk, de gondolhatunk újfajtákra is, ugye az e-learningtől kezdve a múzeum látogatásában ugye gyereknek elmagyarázzák, hogy miért szép a festmény, vagy mit ábrázol, ez természetesen mind kommunikáció. Tehát azt kell mondani, hogy persze itt nem csak a művészetekre gondolok, de nem csak a kultúrának erre a magas formájára gondolok, hanem minden olyan dologra, ami a hétköznapi életünkben megszerzett tudást, tehát az is, amikor elmagyarázom a gyereknek azt, hogy miért dugja be az ujját a konnektorba, ugye ez mind kommunikációs aktus. Tehát azt gondolom, hogy nem kell hosszan magyaráznom, hogy ez miért ennyire fontos ez a megint a kommunikáció. De vannak más aspektusok is, ami nem ennyire evidensek. Az egyik ilyen aspektus az, hogy a valóságot is tulajdonképpen kommunikációs úton konstruáljuk. Persze vannak, és ugye itt most olyan elméletekre gondolok például, mint a Berger Gutmann, amit szintén benne lesz a bibliográfiában is olvasható magyarul, tehát a társadalmi valóság konstrukciója című mű. Ugye miről van itt szó? Arról, hogy természetesen nem akarom azt állítani, hogy az egész valóság az kommunikációs úton jött létre, ez az asztal itt van, ugye? Függetlenül attól, hogy kommunikálok-e róla vagy nem, és hogy ezt nem akarom tudomásul venni, akkor neki megyek és illatfoltokkal leszek. Tehát a valóságnak természetesen vannak objektív elemei, de a valóságnak egy csomó részét az mégiscsak mi konstruáljuk meg, mi hozzuk létre, például olyan módon, hogy felépítjük ezeket a kapcsolatokat kommunikációs úton, ugye, hogy például valakinek köszönök, vagy nem köszönök, elfordulok, amikor köszön nekem, akkor ugye valamit létrehoztam, valamilyen módon meghatároztam a kapcsolatunkat. De hát ilyen módon ugye az is a valóság konstrukciója lett, hogy nekünk, akik minden holnap újra fogunk találkozni, lesz már egy csomó közös tudásunk, amiket ma megbeszéltünk, és amit részét fogják képezni annak a valóságnak, amelyet elvárunk egymástól. Erre szoktam fölhozni azt a példát, amit igazán csak a szocializálódott hallgatók szoktak igazából megérteni azt a Brezhnev viccet, amikor ugye a Brezhnev és a Nixon elmennek együtt vadászni Szibériában, lelőnek ketten a hajnalban, lelőnek egy hatalmas medvét, és hát nem bírják elhúzni az erdészházit, és akkor elhatározzák, hogy sorsot húznak, és amelyikük a rövid gyufát húz, az elmegy segítséget kérni, és akkor megállapodnak, és hát a Nixonra jut a húzás, és hát ezért elmegy, és ugye elgyalogol a hómezőbe, és visszajön egy csomó segítséggel, meg szánokkal, meg minden, és ott találja a Brezhnevet, és nincs ott a hatalmas medve. És akkor azt mondja neki, hát hol a medve? És azt kérdezi tőle a Brezhnev, hogy milyen medve? És akkor azt mondja neki a Nixon, hát de nem emlékszem, reggel 6-kor ide kijöttünk vadászni, emlékszem? Igen. És akkor itt vadásztunk, és előttünk egy nagyon nagy medvét. Emlékszem? Igen. És akkor nem tudtuk elhúzni, és megállapodtunk, hogy aki a rövidebbet húzza, segítségért megy. Emlékszel? Igen. Most hát is én elmentem, és itt vagyunk most a szánokkal, és hol a medve? És hát azt kérdezik, hogy milyen medve? Ugye, tehát nem olyan jó a vicc, meg minden, csak ahogy abban a politikai helyzetben persze ez egy jó vicc volt, de itt most én szemiotikai értelemben használom. Tehát nem, amikor már beszéltünk a medvéről, mikor már közös tudásunk az, hogy van egy medve, ugye, mert beleegyeztem abban, hogy igen, ma reggel előttünk egy medvét, akkor utólag nem mondhatom azt, hogy milyen medve, hiszen ez a téma meg van konstruálva és el lett fogadva szimbolikusan, ugye kommunikációs úton a két beszélgető partner között. Tehát ezt is nevezem a valóság konstrukciójának, vagyis, hogy nagyon fontos lesz végig azon a gondolkodás menetben, amin végig fogunk menni, az, hogy a valóság az nem csak objektumokból áll, hanem tehát állandóan nyelvi formában is létrehozzuk a valóságot, majd ezt látni fogjuk, hogy pontosan milyen szempontokból lényeges ez. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az emberi válásnak egy borzasztóan fontos eleme az, hogy képesek vagyunk kommunikálni, és erre is vissza fogok még térni. Na most akkor érdemes volna megvizsgálni azt, hogy mivel kommunikálunk, és akkor ugye itt már is egy csomó problémával ütközhetünk. Ugye természetesen kommunikálunk emberi nyelvekkel, tehát természetes emberi nyelvekkel, vagyis olyanokkal, amik kialakultak szépen maguktól, és amik alkalmasak mindarra, amit mondtunk, ugye az ismeretek átadására, az érzelmek kifejezésére, a munka összehangolására, köztünk lévő szociális és pszichológiai viszonyok kifejezésére, stb. De hát nem csak természetes emberi nyelvekkel kommunikálunk, hanem hát ugye vannak más kommunikációs rendszerek, más kódrendszerek, vagy jelrendszerek, amiket kommunikációra használunk. Ugye vannak először is mesterséges nyelvek, most nem érdemes megvitatni ezeknek a sikerességét, mint az esperanto, de hát ugye például beszélhetünk arról is, hogy vannak olyan nyelvek, a nyelvet persze idézőjelbe fogom tenni, olyan jelrendszerek, amelyek csak mondjuk egy kisebb csoport kommunikációjára vannak létrehozva, tehát kitalálhatunk titkos nyelveket, amiket mondjuk csak bizonyos emberek ismernek és csak ők használnak. Borzasztóan érdekesek egyébként azok a fejlődés pszichológiai vizsgálatok, amelyeket ikrekkel végeztek, ahol az kiderült, hogy az ikrek nagy többségének van ilyen titkos nyelve, amit még a szülők sem értenek, és ugye van néhány ilyen szerencsés helyzet, például amerikai nyelvész házaspár, akiknek egy ikerpárja született, és akkor a mama, aki szintén nyelvész, egy bizonyos kínez nevezetű volt, lehallgatta a gyerekeinek a beszélgetését a mély koruktól kezdve, és ugye utána leírta, hogy milyen ez a ő titkos nyelv, szóval van néhány ilyen kísérlet, de hát ugye gondolunk el arra is, hogy képesek vagyunk gépekkel kommunikálni, ugye megint csak azok számára, akik jó néhány évvel ezelőtt szocializálódtak, emlékeztetnék arra, hogy mennyi korábban mondjuk a 60-as, 70-es években, ahogy valaki számítógépet használja, ahogy el kellett sajátítani azt a kódot, amivel az adott számítógép működött, mondjuk Fortran, vagy nem tudom, más programozási nyelveket. Ugye ma már ez nincsen, ezt kivették a kezünkből, mert ilyen felhasználóbarát számítógépek állnak a rendelkezésünkre, de ugye mögötte ott van a kód, tehát nem tudom a számítógépnek azt mondani, hogy számolja ki a valaminek a mediánját, hogyha nem tudom használni azt a programot, vagy nincs betáplálva a számítógépbe az a program, amelyiket meg tudja csinálni. Tehát léteznek ilyen típusú ember és gép közötti kommunikációra alkalmas ilyen rendszerek, és hát ami megint csak érdekes, mondjuk nekünk csak távolról lesz erre most időnk, hogy rálássunk, ugye a különböző állati csoportoknak a nyelven, akit érdekel az etológia, egy csomó nagyon érdekes könyv és mű létezik ebben kapcsolatban, hogy hogyan kommunikálnak az állatok. Minket az fog egy picit érdekelni, mi van azokkal az állati, tehát most nem annyira arra gondolok, hogy ember és állat, ugye, hogy én a kutyámmal hogy beszélgetek, hanem az állatok egymással, tehát azok a állati kommunikációs rendszerek, amelyek az ember közreműködése nélkül alakultak ki, és amelyek bizonyos állati társadalmak esetében nagyon fejlettek, ugye persze attól függ, hogy maga az állati társadalom mennyire szoros közelékben él, tehát más a helyzet az olyan állatoknál, mint a méhek, ugye, akik nagyon szigorú társadalmi szerkezetben, és közösen élnek, mint mondjuk olyan más állatoknál, amelyek magányosan élnek, és csak ugye, mint tudom, egy utódnemzés alkalmával találkoznak egymással. De hát ebben nem fog nagyon részletesen belemerülni. Na most egyáltalán ugye itt beszélek kommunikációról, de hogyan lehetne definiálni azt, hogy mi a kommunikáció? És ugye már is beleütközünk itt különböző iskolák közötti különbségekben, mert hogy ugye kiderül, hogy hát nem is olyan könnyen definiálni. Ugye vannak olyan kommunikációs kutatók, egy egész iskoláknak egy egész sora, akik egy szűk kommunikációs definíciót fogadnak el, és azt mondják, hogy kommunikációról csak akkor beszélhetünk, hogyha valamilyen kettő különböző entitás között, tehát nem csak ember, hanem lehet ember állat, ember gép, ember vagy állat, tehát két különböző entitás között szándékos információ áramlás zajlik. Ami ugye azt jelenti, hogy ennek a tipikus példa, hogy én mondok valamit a gyerekemnek, hát az biztos, hogy kommunikáció. És ugye mire szolgál ez? Arra szolgál, hogy azt az információt, ami nem feltétlenül egy tudás átadás, tehát nem feltétlenül elmesélem a gyerekemnek, hogy hogy néz ki a, nem tudom én, az óceán feneke, hanem ugye lesz egy parancsadás, lehet egy figyelmeztetés, de ugye egy kommunikációs szándékot átadok, egyik embertől elmegy a másik emberig, ez a kommunikációs aktus. Ugye azt gondolom, hogy ez valóban egy szűk kommunikációs definíció, tehát nincs okunk arra, hogy az ilyen típusú kommunikációkat kizárjuk. És mi történik egy ilyen kommunikáció során, hogy az történik, hogy az egyikünk szándékozott valamit közölni a másikkal, és a másik a közlés által ezt megértette. Ilyen értelemben mondjuk, ha felfokozom a gyerekemet, az is egy kommunikáció, és helyettesítheti azt a másik kommunikációt, amikor én ugye szóban magyarázom el neki, hogy miért nem szabad azt csinálni, amit csinál. Ilyen értelemben ugye mind a két esetben egy szándékos információ átadás történt, és ez kommunikáció. De mi történik az olyan helyzetekkel, ahol ott is valamilyen fajta jelentést tulajdonítok, ahol nem szándékos kommunikáció történt. Tehát tegyük föl, hogy ugye bemegy egy hallgató vizsgálni a tanárhoz, és ugye a tanár azt látja, hogy a hallgatónak így remeg a keze, és akkor ebből levon valamilyen következtetéseket, vagy tegyük föl, hogy nekem most itt elkezdenek forogni a gyomrom, és akkor mindenki arra gondolna, hogy éhes vagyok, vagy elkezdenek mindannyian ásítozni, és akkor kénytelen lennék levonni azt a következtetést, hogy nagyon unalmas, amit mondok. Vagyis, hogy, és ugye ezek nem szándékosak lennének, nem szándékosan forgatom a gyomromat, csak ezt most miért hoztam ezeket a példákat? Azért, mert hogy vannak olyan kommunikációs definíciók, akik sokkal szélesebben határozzák meg a kommunikációt, és nem teszik a szándékosságot egy ilyen éles feltételévé annak, hogy kommunikációról lehessen beszélni, hanem azt mondják, hogy minden olyan interakció, amely valamilyen fajta üzenetet, valamilyen fajta jelentés tartalmat juttat el az egyik beszélő identitástól vagy entitástól a másikig, az kommunikáció. És akkor ilyen értelemben persze különbséget lehet tenni a szándékolt és a nem szándékolt kommunikáció között. És ugye na persze ezek nagyon egyszerű példák, ezek a gyomorforgás, de ugye tudjuk azt, hogy hányszor van az, hogy a kommunikációnak nem szándékolt kísérő jegyeiből következtetünk valamire az adott jelentés tekintetében. Ugye tehát mond valamit valaki, és közben elpirul, vagy közben remeg a hangja, és akkor arra gondolok, hogy most hazudik, vagy most ez egy kínos ügy neki, vagy most ez valamiért mélyen érinti. Tehát olyan jelentést vonatkoztatok el az egész helyzetből, amit nem szándékos kommunikációval közölt az illető, és hát ugye nem szeretnénk ezeket igazán kizárni a kommunikáció terminusból, mert ugye látni fogjuk különösen, amikor majd nyilvánosságról beszélünk, meg arról, hogy hogyan értelmezünk komplex kommunikációs helyzeteket, akkor ennek ez nagyon is része. Tehát én mondjuk személyesen amellett tenném le a voksomat, hogy ez a szélesebb kommunikációs definíció számunkra hasznosabb, csak azt gondolom, hogy először nem akarom most beszélni eldönteni ezt a vitát, ami folyik egyébként a tudományban. Csak meg akarom indokolni azt, hogy miért gondolom azt, hogy hasznosabb, hogyha egy szélesebb kommunikációs definíciót fogadunk el. Tehát van ami olyasmi, hogy a kommunikáció az üzenetek jelek segítségével zajló interakció. És akkor jel az is, ami nem szándékosan továbbított jel. Most akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy miért az, hogy mi a közük a kapcsolat a jel és a kommunikáció között? Tehát szükségünk van a jelekre a kommunikációhoz, és ez egy következő hatalmas ilyen nagy vitája a kommunikáció elméletnek, ami azért azt gondolom, hogy már az igazán már eldőlt. Vagyis, hogy nem létezik jelek nélkül kommunikáció, most persze kizárom az ilyen gondolat átvitelt, meg nem tudom micsodákat, tehát arról beszélünk, tehát az ilyen para jelenségeket nem tárgyalom, ilyen része a tudományos vizsgálatnak jelenleg legalábbis, tehát arról van szó, hogy a kommunikáció az mindig valamilyen belső tudattartalomnak a mások számára hozzáférhetővé tétele. Most mindegy, hogy ez a belső tudattartalom az én fejemben létezik-e valamilyen kognitív formában, vagy a gépben belül egy tudás, vagy az állatban belül valamilyen szokás, vagy ösztön. Minden esetre ez egy belső, mások számára hozzám nem férhető tartalom, ami csak úgy tud kommunikálni a másikkal, csak úgy tud a másik számára hozzáférhetővé tenni, mivel hogy ez nem interszubjektív, hogy interszubjektívvá teszi. Tehát fel kell használni olyan jeleket, amivel ezt a belső kognitív, érzelmi vagy egyéb tartalmat a másik számára át tudja adni, a másik számára felfoghatóvá teszi. Tehát a legegyszerűbb és legközismertebb modellje ugye a kommunikációnak az, hogy van egy adó és egy vevő, és közöttük ugye létrejön egyfajta transmisszió, valamilyen fajta átadás, és hogy ez úgy történik, hogy az, ami állnak, tehát az adónak a fejében van, amit mondani akar, most mindegy, igaz, vagy kapis, vagy értés, vagy tudás, vagy micsoda, valamilyen belső kognitív tartalom, ezt kódolja. A kódolás azt jelenti, hogy olyan fizikailag továbbítható jelekké alakítja át, amit át tud adni a másiknak. Ugye az, hogy milyen fizikai jelekké alakítja át, az attól függ, hogy milyen helyzetben van. Ugye, ha itt ketten itt vagyunk egy szobában, akkor a legegyszerű fizikai jelek, amiket létre tudok hozni, azok a beszédhangok, tehát tudok beszéd útján kommunikálni, de hát a mobiltelefon, meg a írás, meg a képfestés, meg a nem tudom micsoda, azok ugye mind másfajta kódok, amelyek másfajta csatornákra épülnek rá, de lehetővé teszik ugyanígy ezt a továbbítást. Ja, akkor létrejön a továbbítás, és mi történik? A vevő ezeket a felfogott kódokat, tehát a hanghullámokat, az írásjeleket, az akármiket dekódolja, ami azt jelenti, hogy visszaalakítja őket ugyanolyan kognitív szerkezetű elemekké, mint amilyenekből itten átalakultak. Tehát a lényeg az, hogy először valahogy objektívá kell tenni, csak objektív módon szállíthatók a jelek, és utána ebből hozható létre jelentéves folyamattal a másik entitásban egy hasonló kognitív struktúra. Most persze föl lehet tenni azt a kérdést, hogy olyan ez a kettő egymásnak igazán ellentéte-e? Bizonyos fokig igen, ugye, mert ugye tegyük föl, hogy én fölmutatok itt egy, nem tudom én, egy piros behajtani piros táblát, akkor ugye az azt jelenti, hogy én azt, hogy itt egy piros belépni, mondjuk a szobának ebben a részében, azt kódoltam, használtam hozzá színeket, meg nem tudom micsodákat, és aki meg értelmezi ezt a táblát, az ugye a piros tiltásként értelmezi, stb. Tehát ilyen értelme egyrészt van egy egymásnak való megfeleltetés, hogy ez a kettő egymásnak ellentéte, de ugyanakkor az ellenkezője is igaz, tehát azt is lehet mondani, hogy nem teljesen megfordítottja az egyik folyamat a másiknak, hiszen ugye végig kell gondolni, hogy ennek a adónak ugye van egyfajta tudás, érzelem, irányultság, minden attitűd, stb. Struktúrája, és ő abból választja ki azt a dolgot, amit számunkra kódol, hogy továbbítsa, és ezt mi valahogy értelmezzük, és valahogy beépítjük a mi ugyanilyen, tehát a vevő a saját oldaláról, neki van egy másik fajta ilyen, azért rajzolom más jelekkel, egy másik fajta kognitív struktúrája, és abba építi ezt bele. Mit értek ezen, hogy a legegyszerűbb példát mondjam, ugye ő valamit állít arról, hogy nem tudom én, mit akart volna csinálni, és a vevő tudomásul veszi, megérti a jeleket, csak arra gondol, hogy hazudik az életre, tehát másképp építi be a saját kognitív struktúrájába azt az üzenetet, amit megkapott. Ez mondjuk egy példa, de számos más példát mondhatnánk. Ugye például az adó oldalán ugye nagyon fontos szerepet játszik a szelekció, ugye ő az összes lehetséges tudása közül kiválasztja azt az elemet, amit át akar adni. Őnála nem a szelekció fogja a legfontosabb szerepet játszani, hanem mondjuk az, hogy megkeresi azokat a kereteket, azokat az értelmezési kereteket, amiben az adott dolgot értelmezni tudja. Majd erre látunk példát. Hát jó, nem akarom hosszan bonyolítani a dolgot, mert ez nem ennyire bonyolult egyébként, de látnunk kell tehát, hogy az volt a célom ebben az egészben, hogy evidenssé váljék az, hogy kommunikálni csak jelek segítségével lehet, és majd egy kicsit bele fogom gondolni, hogy egyáltalán milyen jelek léteznek, de az, hogy miért lehet jelekkel kommunikálni, vagy miért csak jelekkel lehet kommunikálni, ugye ebből származik, hogy ez az átvitel, ez mindig csak valamilyen objektív formában létezik. Na most föltehető az a kérdés, fél órát, akkor nem is ezt tettem föl, hanem egy átugrom, és aztán visszajövünk ide. Gondoljunk bele abba, hogy van egy, hogy néz ki egyáltalán az a helyzet, az a szituáció, amelyet kommunikációs szituációnak nevezhetünk, ezen majd aztán több irányba tovább fogunk menni. Tehát kiindulhatunk ebből a nagyon egyszerű kis transzmissziós modellből, egyébként léteznek másfajta modellek, tehát nem tudom, ilyen nagyon részletesen belemenni. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy van egy adó és van egy vevő, akik egy normál emberek közötti nyelvi kommunikációs helyzetben ugye két ember, és az egyik valamit mond a másiknak. Hogyan lehet modellálni ezt a szituációt? Tehát mik az összetevői, mik az ismérvei annak, hogy ez egy kommunikációs szituáció? Itt ugye először egy nagyon egyszerű kommunikáció elméleti modellre szeretnék hivatkozni, egy bizonyos Roman Jakobson nevezetű strukturalista nyelvésznek a szemét, a kommunikációra vonatkozó modelljére. Gondolom, hogy mindenki ismerjük, hogy tényleg csak négy rohanunk rajta azért, hogy utána meg tudjuk kritizálni. Tehát Jakobson azt mondja, hogy egy kommunikáció ugye mindig két szereplő között zajlik le. Az egyik az aktív fél, az ugye kiadja a jeleket magából, beszél, képeket mutat, stb. És az a célja, hogy a másik ezeket felfogja. Most ahhoz, hogy létrejöjjön a kommunikáció közöttük, ahhoz először is arra van szükség, hogy valamilyen kontaktus vagy kapcsolat legyen köztük. Ugye, hogyha én egy hegyen állok, és a beszélgető partnerem egy másik hegynek a tetején, és hiába kiabálok, de nem jut el hozzáig, akkor nincs kontaktus, ugye? Hát ez egy alapvető szempont. A kontaktus az ugye, a kontaktus az abból áll, hogy vannak valamilyen csatornák. Erre is van szükségünk lesz, ugye azt fogom mondani, hogy egy olyan csatorna, mint a személyközi azonos térben és időben való kommunikáció, az nagyon sokféle üzenetet képes hordozni, ugye látjuk egymást, halljuk egymást, még egymás tagát is érezzük, egymás mozgását érzékeljük. Tehát ez egy nagyon komplex szituáció, mondjuk ehhez képest egy telefonbeszélgetés, az egy szűkített kommunikációs helyzet, ugye ott csak egy csatornát használunk, az audio csatornát, és nem láttam, hogy közben milyen poppákat lát a partnerem, vagy közben milyen helyzetben van, és így tovább. Na most mindez, ugye természetesen valamilyen kontextusban zajlik, vagyis valamilyen környezetben, ugye itt éppen egy osztályteremben, mert ugye vissza fog térni egy kicsit a kontextusra. Ahhoz, hogy létrejöjjön valóban közöttünk egy kommunikáció, ahhoz szükségünk van egy közös kódra, egy nyelvre. Tehát mondjuk, hogy én ide bejöttem volna és elkezdtem volna oroszul órát tartani, akkor hiába beszélek végig 2,5 órát keresztül, vagy mennyi, ugye nem megy át az üzenet, tegyünk föl, mert nem tudnak a hallgatóság oroszul. Tehát kell egy olyan kód, amiben meg tudunk állapodni, hogy ez egy közös kód, persze majd erről is fogunk beszélni, hogy vajon igaz-e az, hogy azt mondjuk, hogy mi mit tudom magyarul, vagy az mit jelent. De tehát kell egy közös kód, és ugye az egészen azért van szükség, mert nekem van egy üzenetem, valamilyen tartalom, az adott szándékai szerint valamilyen üzenet, amit el akar juttatni a másikhoz. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a Jakobson szerint a személyközi kommunikációnak hat alapvető összetevője van, ugye az adó, a vevő, a kontaktus, a kód, az üzenet és a kontextus. És ez elég ahhoz, hogy leírja azt a személyközi helyzetet, amelyikben emberek egymással kommunikálnak. Na most ez tényleg nagyon hasznos modell, sőt ugye a Jakobson még azt is csinálta, hogy arra is odafigyelt, hogy attól függően, hogy melyik eleme van a kommunikációs helyzetnek előtérben, tehát melyikre irányul főleg a kommunikáció, ennek megfelelően ugye különböző kommunikációs célokról beszélt, arról beszélt tehát, hogy vannak olyan kommunikációs aktusok, amelyeknek nem elsősorban az a célja, mert ugye eddig főleg olyanokról beszéltem, ahol az adó valamit akar mondani a kontextusról. Ugye tegyük fel, azt akarom mondani, hogy ma szép idő van, vagy hogy holnap mégse találkozunk, vagy holnap bezárják az egyetemet. Ugye ilyenkor mi van? Beszélek erről a körülöttünk lévő valóságról valamit. Igaz-e, hogy hamis, az most egy más kérdés. De nem feltétlenül csak ilyen kommunikációs aktusok van, ugye a tudományos kommunikációs oktatás az elsősorban ezekre vonatkozik. tehát az olyan típusú kommunikációs funkciókra, ahol a kontextusról beszélünk valamit. De ugye természetesen vannak olyan funkciók, ahol előtérben van mondjuk például maga az adó. Tehát például tegyük fel, hogy én egy lírai költő vagyok, és arról beszélek, hogy milyen érzelmeim vannak, és hogy csalatkoztam az emberiségben, vagy valami hasonlóról, vagy akár a barátaimnak csak azt mondja, hogy azonnal menjünk ajánlni, mert éhen halok. Ugye itt valami, itt nem a kontextusról beszélek, hanem valami az adó magára vonatkozó információk, a saját érzelmeiről, saját szándékairól beszél. Ezeket nevezhetjük expresszív funkciói üzeneteknek. Mi a emotívoknak is beszélünk, hogy a munkat nevezik, amikor az érzelmekről beszélnek. Tehát ez mind ugyanaz, az adóra koncentrálunk. Hogy azok az üzenetek, amik a vevőre koncentrálnak, amikor azt mondom, hogy ne írjál ilyen rondán mondjuk a gyerekemnek, vagy azonnal vedd fel a nem tudom mit, ami leesett, tehát amikor az ő viselkedését akarok szabályozni. Rávonatkozik, ő áll a kommunikáció középpontjában, ugye, és ez elsősorban a viselkedés regulálására vonatkozik, az ilyen típusú kommunikációs aktusokat szokták nevezni egyrészt felhívónak, vagy konatívnak, vagy regulatívnak. Ugye most mindegy, azért mondom ezt a különböző fajták nevezéseket, mert különböző iskolák másképp nevezik, de ugye ez mind arra vonatkozik, hogy az ő viselkedését akarom befolyásolni. Most azok a kommunikációs aktusok, amik a kontaktusra vonatkoznak, ezeket ugye jóval kevésbé gyakoriak, vagy kevésbé lényegesek, ugye tipikus példa az, amikor a telefonban azt mondom, hogy háló, itt vagy még, ugye, mert nem tudom, hogy nem szakadt-e meg a kontaktus. Egymással ezeket kapcsolattartónak, vagy patikus funkciónak nevezik, és